az idegeimre menni a dolog. Aki csak lehetett, lehülyéztem és kidobtam. Bizonyára tudja, hogy még a század elején kihúztak egy megfojtott férfit az ingoványból. Azóta él a legenda, hogy több ilyen mumifikált fickó van odalent, és néha feljárnak, hogy a békés adófizető polgárt riogassák. 3 évvel ezelőtt aztán egy meg is jelent teljes testi valóságában. De nem támadott meg senkit. Senkit az égvilágon, maga volt az első. Hát ha Knudsent is a viking ölte meg. Sok hasonló legenda kering világszerte. A halottról, aki bosszút áll azokon, akik háborgatják a nyugalmát. Gondoljon a Tutankhamon sírban talált átok szövegekre. Egyesek szerint meg is fogant az átok. Ezt nem mondhatja komolyan. Egyelőre, ha csak jelképesen is, mi is mocsárba ne vickélünk. Minden zsombék csomóra rá kell lépnünk, ha ki akarunk mászni belőle. Megszorítottam székem karfáját, és nyugodt lassú szavakkal elmondtam nekik az éjszaka történetét. Jól tagoltan, hogy az angolul gyengébben beszélő Bekke is megérthesse. Amikor befejeztem, döbbent csendülte meg őket. Elsőnek természetesen a felügyelő törte meg a csendet, mint egy rossz álom. Képzelje, nekem milyen rossz álom volt, és ami azután történt, az a szerencsétlen lány éppen a legjobbkor jelent meg Gunni egy üveg viszkivel. Vidáman lépkedett a füvön, de amikor meglátta komor képünket, lehervadt a mosoly az arcáról. Megköszöntük, megvártuk, míg elmegy, töltöttünk és ittunk. Maguk honnan tudták meg, hogy történt valami? Rádión, felhívtak URH-n. Közvetlen kapcsolatban állunk velük. Frankfader csak annyit mondott, hogy Donna Welsh lakókocsia leégett feltehetően a lányjal együtt, és hogy maga is ott járt a környéken. Mit találtak a helyszínen? Egy szétégett kocsit, szó szerint porrá égett. A por között szenes emberi csontokra bukkantunk. Meg voltunk győződve róla, hogy Miss Welsh maradványai. Miért éppen a mocsárnál kerestek? Mert volt ott egy fickó, akit állítólag ön fegyverrel fenyegetett. Ő mondta, hogy a mocsár felé húzta el a csíkot. Miért éppen oda ment, Mr. Lawrence? A balta miatt. Tudtam, hogy valahol ott kell lenni annak az átkozott harci szekercének. Ha megtalálom, kénytelenek lesznek hinni nekem, hogy a viking valóban létezik, és hogy nem vizionálok. Ki tudott arról, hogy ön szaunázni megy, kérdezte halkan Bekke. Csak Miss Welsh. Biztos ebben? Egészen biztos. Ő maga mondta. Mégis hogy történt a dolog? Hát először ruhát szerzett, azt mondta, a földmunkások öltözőjéből lopta. Azután azt mondta, hogy megmosakodhatok a szaunában, talán lesz még meleg víz. Így mondta, talán lesz még meleg víz? Ha jól emlékszem, így. Aztán elkísért a szauna bejáratáig, és a saját kulcsával kinyitotta az ajtót. Biztos benne, hogy a saját kulcsával? A lakókocsi oldalába vert szegen tartotta, onnan akasztotta le. Kezembe nyomta, és elkísért egészen a szauna bejáratáig. Elmagyarázta, hogy az első helyiség öltözőül szolgál, és a fogasokra felakaszthatom a ruhám. Az ajtó előtt megfordult, és visszament. A lakókocsiához? Nem néztem utána. Hová máshová mehetett volna? Hát ez valóban kérdés. Maga ezután, gondolom, levetkőzött. Levetettem a ruhám. Kinyitottam a másik ajtót, és beléptem a vakvilágba. Nem láttam semmit a sűrű gőztől. Az ajtót sem, hogy visszamenekülhettem volna. Áldogáltam, és vártam, hogy előbb-utóbb csak sikerül tájékozódnom, amikor megéreztem, hogy nem vagyok egyedül abban az átkozott szaunában. És még azt mondják, hogy a szauna az északi népek szent helye, hát engem majdnem a mennyországba juttatott a maguk mesztelen temploma. aztán egyszerre megértettem mindent, amit már eddig is sejtettem a lelkem mélyén, de igazából nem akartam megérteni. 45. fejezet. Hagytak elég időt, hogy összeszedjem magam. Gulbrandsen körülményesen rágyújtott, Gerbekke pedig fogta a poharakat, és igazságosan szétosztotta a maradék italt. Halkan csörrentek a jégkockák a poharakban. Rövidesen látogatót kapunk, törte meg a csendet a felügyelő. Mr. Mielőtt kimondhatta volna, harsány autótülkölés hangzott fel a bejáratot rejtő bokrok mögül. Gunni előviharzott a házból, és eliramodott a tuják között a kerítés felé. Gulbrandsen fölállt, széttárta a karját, mint egy bocsánatot kérve, és áttörtetett a virágágyásokon. Gerbekke rám vigyorgott. Arcán ezer felé futottak a forradások. Akna, mondta anélkül, hogy bármit is kérdeztem volna. Egy átkozott akna. Még a világháborúban pottyantotta valaki a vízbe. Halászok fogták ki. Néhány társammal együtt nekem jutott a felemelő feladat, hogy fölrobbantsam. Hát föl is robbant, csak nem éppen akkor, amikor akartuk. A haverok már onnan néztek le rám, ha unatkoznak, és a szeliden lebegő bárányfelhők felé mutatott. Tűzszerész volt? Egy kommandó alakulatnál szolgáltam, csak a balhé után lettem zsaró. Nehezen tudom megszokni, nem az én világom. Hogy jön ki vele? És Gulbrandsen után intettem a fejemmel. Kitűnően, piszok jó zsaró. Persze, nem féltem én magát sem, dörzsölt fickó. Már az első másodpercben tudtam, hogy magunk fajta. Az ember megérzi azért széllel szemben 10 kilométerről is. Hízelgett a dicsérete. Kesernyi és nosztalgikus mosolyült az arcán, hogy félig behunyt szemmel a múlton merengett. Mikor lépett le a kommandóról? Nem léptem le, muszáj volt eljönnöm. Ilyen arccal nem maradhattam. Néha jól esik szót váltani valakivel. Aki hasonló cipőben járt. Maga hol kapta a kiképzését? Őszintén meglepett a kérdése. A pipám után nyúltam, és tömködni kezdtem. Fél szemmel rásandítottam. Láttam, hogy remeg a keze, ahogy a poharáért nyúl. Rövidesen itt az eső, érzem. Reggel óta pokolian fáj a fejem. Előbb tompa sajgással kezdődik, aztán éles fájdalomba megy át, mintha kés pengét forgatnának az agyamban. Tovább is folytatta volna, de félrehajlottak a tuják, és a faágaktól benőtt kerti ösvényen magas, megtermett, őszes hajú férfi bukkant fel, Gulbrandsennel a nyomában. Winter Larsen volt. 46. fejezet. A Velázquez alapítvány megbízottja egészen más képét mutatta, mint az éjszaka. Akkor barátságos volt, kedves és mosolygós, most komor, sértett és barátságtalan. Nem is nyújtott kezet, csak halk morgás közepette, belezöttyent a székbe, amit a felügyelő tolt alá. Mielőtt Gulbrandsen italt keríthetett volna, a Winter Larsen felvont a szépen ívelt, keskeny szemöldökét. Nem is titkolt ingerültséggel a hangjában ráförmett. Igyekszem takaréklángon tartani az indulataimat, felügyelő. De ami sok, az sok, maguk hintába raktak engem. Elhallgattak előlem egy sereg megdöbbentő dolgot, amelyeket haladéktalanul közölnöm kellett volna az alapítvánnyal. Maguk? Gunni átfutott a gyepen egy újabb üveggel. Kér egyet? Kérek. Winter Larsen csupa izom, kemény képű férfi volt. Ha bevallotta volna, hogy együtt szolgált Gerbekkével egy kommandóban, bizonyára nem lepődtem volna meg. Vastag kidolgozott bicepszein fenyegetően feszült barna csíkos vászonruhája. Talán csak régi módi oldalszakálla árulkodott róla, hogy tisztes polgári foglalkozást űz. Egyetlen hajtásra kiitta a poharát. Sóhajtott és megmarkolta az asztal szélét. Ne értsenek félre, uraim, nem hisztériázni jöttem. Képzeljék magukat a helyembe. 2 éve léptem az alapítvány szolgálatába. Előtte a külügyminisztérium alkalmazottja voltam. Azt hittem, ön norvég, szóltam közbe. Az is vagyok, amerikai norvég. A nagyszüleim települtek át, otthon még norvégul beszélgettünk. Ha óhajtják, áttérhetünk a norvégra, bár Mr. Lawrence alig ha fog érteni belőle valamit. Ha lehet, maradjunk az angolnál, javasoltam. Szóval 2 éve léptem a Velázquez alapítvány szolgálatába, volt szerencsém bejárni a félvilágot, legutoljára éppen Tájföldön dolgoztam, amikor visszarendeltek Amerikába, hogy vegyem át a Christian Sandy viking ásatások feletti felügyeletet. Mit mondjak, egyik szemem sírt, a másik nevetett. Nagyon jól éreztem magam Tájföldön, jól ment a munka. Közel évezredes buddhista korostor restaurációs munkálatait végeztük. Kitűnően kijöttünk a helyi hatóságokkal, bár mielőtt odaérkeztem volna, voltak bizonyos zökkenők az együttműködésben. De hát végül is ez a feladatom, biztosítani a tudományos munka zavartalanságát. Amikor azután megkaptam a viking ásatás feletti felügyeletet, valami megdobbant idebent. Mégiscsak az őseim földje. Eszembe nem jutott, mi várhat rám, még a legrosszabb álmaimban sem. Ha csak sejtem, nem jövök ide semmi pénzért. Hiszen tudnia kellett, hogy itt már történt valami, mondta Gulbrandsen. Tavaly meggyilkolták Knudsen professzort, csak hogy ezt velem elfelejtették közölni. Az igazgató tanácsnak úgy látszik, olyan sürgős volt az idejövetelem, hogy még a legelemibb felvilágosításról is megfeledkezett. Egyszerűen elképesztő. Az pedig példátlan szemtelenség, hogy bár én vagyok a kutatás felelős vezetője, elhallgatják előlem az elmúlt 2 nap eseményeit. Elsősorban Frankfurter professzor, de ön is felügyelő. Mr. Lawrence-ről, aki ki tudja, milyen szerepet játszik ebben az ügyben, nem is beszélve. Frankfurter professzor utasítást kapott tőlem, hogy senkinek ne beszéljen a gyilkosságokról. De hát ez őrület. Mi történik itt egyáltalán? És ki a fene ez a titokzatos viking? Csak nem akarják belemagyarázni, hogy valóban fölé lett egy viking harcos, és szörnyű kaszabolást végez a munkatársaim között? Istenem, és én még el voltam keseredve, azt hittem összeomlik a világ, amikor Indiában egy tigris megevett 2 embert az Indus völgyi civilizációt kutató expedíciómból. Nincs mese, azonnal közölnöm kell az eseményeket az alapítvánnyal. Éppen azért kérettem ide Mr. Winter Larsen, hogy ezt megakadályozzam. Megakadályozza? Milyen jogon? Az értelem jogán és még egyéb jogcímeken is, de nem az a célom, hogy ezekről vitatkozzam önnel. Hát mi? Ha értesíteni az alapítványt, mit gondol, mi történne? Kiszállna egy vizsgálóbizottság, gondolom. Ide csődülne egy sereg ember, jól fésült szakállas tudósok vagy adminisztrátorok, össze-vissza taposnák az ásatást, megzavarnák az embereket, felbolygatnák a környéket. Egy szóval eltüntetnének minden nyomot, amelyen elindulhatnék. Végül kiadnák a jelszót, hogy tegye le mindenki a csákányt. Maga és az expedíciója szednék a sátorfájukat, én pedig itt maradnék néhány megoldatlan gyilkossággal a nyakamban. Winter Larsen lehajtotta a fejét, és nagyot sóhajtott. Horgas keselyű orra szomorúan merett a föld felé. Mit szándékozik tenni? Rá szeretnék jönni, mi történt, és elszándékozom kapni a gyilkost. Mennyi időre van ehhez szüksége? Kérdezzen könnyebbet. Néhány napra feltétlenül. Winter Larsen fölemelte az orrát a hasas esőfelhők felé, és rövid hallgatás után biccentett. Jó, de a felelősség az öné. Minden esetre írásbeli utasítást kérek, amelyben megtiltja, hogy elhagyjam a környéket, és hogy kapcsolatba lépjek az alapítvánnyal. Gulbranzen elmosolyodott. Nem érted meg, Mr. Winter Larsen, én ilyen utasítást nem adhatok. Ebben az esetben Gulbranzennek széles mosolyra húzódott a szája. Megteheti, Mr. Winter Larsen, csak hogy én is megtehetek valamit. Remélem tudja, milyen szigorúak az állat egészségügyi törvényeink. Mi közöm a maguk állat egészségügyéhez? Vegyünk egy példát. Tegyük fel, hogy a maguk ásatásának a területén felfedez valaki egy lépfenében elhullott birkát. Tudja, ebben az országban már több évtizede nem volt lépfene. Váratlan mégis fölbukkanott egy ilyen birka. Sajnos a lépfene az embere is átragadhat, ha értesülnek róla az egészségügyi hatóságok, karanténba zárják a maguk egész expedícióját, a tábort körülkerítik, a kutatóárkok környékét vastagon leszórják fertőtlenítővel, ami 10 évig garantáltan ott is marad. Maguk pedig néhány hétre garantáltan karanténba kerülnek. De ez közönséges zsarolás. Ugyan már, csak beszélgetünk. Winter Larsen elgondolkodott. Ivott egyet, aztán megtört. Amikor fölemelte a fejét, már nem volt harci tűz a szemében, csak mérhetetlen fájdalom. Mit kell tennem? Egyelőre semmit. Szó szerint semmit. Dolgozzanak tovább, mint eddig. Ne essenek pánikba, de vigyázzanak magukra. Nem szeretnék újabb hullát találni a mocsárban, és sehol máshogy. Fenyegetően csengett a hangja, mintha bizony mi tehettünk volna róla, hogy az egy főre eső meggyilkolt régész termés jelentősen megnövekedett a mindeddig békés Kristiansandban. 47. fejezet. Nem mondhatnám, hogy csupa napfény volt a szívem, éppen akkor kezdett zuhogni az eső is, amikor beléptem a szálloda kapuján. A pakonpartos portás rám nézett, aztán összecsapta a kezét. Maga? Hát maga él. Egyáltalán nem tartottam jó viccnek, főleg tegnap éjszaka óta. Amit látja, van valami újság? Attól függ, mit tekint újságnak uraságod. Áthajolt a pulton, és intett, hogy dugjam közelebb a képem. Tegnap este itt volt Gulbranzen, és az az asszalt képű Bekke. Fölmentek a szobájába is. Ki engedte fel őket? Én. És mit találtak odafenn? Nem kötötték az orromra. Az ablak alatt azonban megtalálták Ragnar Ribdal holttestét. Úgy tettem, mintha még nem tudnék róla. Hogy az ablakom alatt? Egy nyírfához támasztva állt a fickó bringája, és rajta ült Ragnar. Nem volt valami vidám látvány. Fültől fülig húzódott a vágás a torkán. Mit keresett az én ablakom alatt? Alig, hanem ezt szerették volna a zsaruk is megtudni. Egyre csak arról faggattak, hogy láttam-e valami feltűnőt magán, amikor visszajött a mocsártól, ahol a vikinggel találkozott. És mit mondott? Mit mondhattam volna? Azon kívül, hogy csupa vér volt és nyakig sáros, semmi feltűnőt nem láttam, ezt mondtam. Kösz. Azt nem mondta véletlenül, hogy karonfogba jöttem a vikinggel? Vigyorgott, aztán megsértődött. Én csak jót akartam. A többiek is egész nap magát keresték. Az a magas fekete úr, Mrs. Huckabee, Miss Östergaard és a